13. fejezet. Ebben egy igazi tékozló fiúról lesz szó, aki meghalni készül, mivel hogy töredelmes vallomásra képtelen. Vágtat a gyors vonat, kelet felé vágtat a csillagos téli éjszakában. Igen búsképű ifjú Didereg egyedül szorosan magához húzza a hónizekét. Vastag, szürke kígyó hever lomhán a lába alatt. Plécső az, amelyet a pesti pályaudvaron forró meleg vízzel töltöttek meg, Szolnokon már hideg, szinte olyan hideg, mint az emberek, akiktől ez a búsképű ifjú menekül. Haza, haza, az édes anyaföld kebelére. Meghalni. Meghalni. Másodosztályú szakaszban ül a búsképű fiú, életében először, s véli, utolszor. Ha a kocsi szakaszoknak falai nem volnának, akkor sétálhatna is fels alá, emberi lénybe nem ütődnék. 7 esztendőt kell még várnunk, amikor majd zsúfoltan lihegnek a vonatok. Még talán nem ismer álmodni arról a nagyra törő felső magyarországi ifjú, hogy ő belőle miniszter lesz, a vasutak minisztere, hogy ő fogja megakadályozni halni készülő ifjaknak egyedül való utazását. Pesttől Brassóig a harmadosztályú jegy 22 pengő forint, a másodosztályú jegy 32, az első osztályú 40. De jön, már közeledik a vasember, aki a 27 pengő forintot 4-re szállítja, a 32-t 8-ra, a 40-et 15-re. Ez az ember nem fogja tűrni, hogy üresen száguljon a vonat, nem fogja tűrni, hogy halni készülő ifjak kényelmesen gondolhassák végig hasztalan életüket, s zavartalan csinálják meg a végszámadást. Ebből a dilemmából pedig csak egy a menekvés, a halál. Mely megdöbbentő komolyan mondja a búsképű ifjú, ebből a dilemmából nincs menekvés. Először is megállapítja, hogy ő kedvet voltaképpen egyetlen pályára sem érzett. Hogy ő a tanári pályát csak azért választá, mert a révbejutásnak legrövidebb útja ez. S ha már ezt választá, miért nem hagyta mindjárt faképnél a Vogul, Osztják, a Mordvin, a Cseremisz atyafiságot? Ha például a históriát választja, most zsebében volna a diploma, nem foglalkoznék a halál gondolatával, nem csalt volna meg 2 öreg embert, mint ahogy azt Benkő Ádám cselekedte. Az irodalom. Igen, igen, már nyomják a könyvet, de siker ez? Ezt a könyvet csak gyűjtötte, nem írta. Hát hadd nyomják. A humoros versikék, 1-2 rajz. 6 hónapja hever egy nagy napilap fiókjában egy kézirat, amelytől sokat várt. Ahhoz való bátorsága sem volt, hogy személyesen adja át. Az élhetetlen, a gyáva fiú megkéri egy barátját. Nézd, neked jó embered a Sándor bácsi. Vidd el hozzá, s kérd meg, sétáljon át az egyetemi könyvtárból az Athénaumhoz. Ott valamelyik nagy lepedős újságnak adja oda. Sándor bácsi viszi, hogy ne vinné, s hozza is a jó hírt. Jön, jön, jönni fog. És 6 hónapon át minden nap megvesz az élhetetlen ifjú egy nagy lepedős újságot, s minden nap csalódottan ejti el. És nincs mersze fölmenni a szerkesztőségbe. Kérem, szerkesztő úr, Szilágyi Sándor volt szíves átadni egy tárcámat. Azt mondta, közölni fogják. Nem vagy életre való. Gyáva vagy, fiatal barátom. Hajj meg! Mondja ki magára a halálos ítéletet a búsképű ifjú. Sem tanár, sem író, semmi sem vagy. Hajj meg! De voltaképpen mit is kezdenék a tanári diplomával? Kérdezi az ifjú. A múltkoriban tanúja volt a sugárúton, amint egy öregedő diplomást megrugdosott a tanítványa. Budai József, néptanító. Kont Ignác Párizsba ment katedráért, s kapott is. Elment, mert itt nem kapott. Egy az, hogy kevés a fóka, más az, hogy Kont Ignác zsidó, a hitétől nem tud megválni, az Akt Refort pedig zsidót nem nevez ki. Vajon álmodhatja-e a halni készülő ifjú, hogy 15 esztendő múlva ez a Kont Ignác még az ő könyvéről is fog írni? francia folyóiratokban. Éppen arról a könyvéről, amelyet a halni készülő ifjú a magyar népről írt, a föld népéről, annak sok s nagy szenvedéseiről, küzdelmeiről, s arról a nagy esztendőről, amikor emberré, szabad emberré lett a jobbágy. Voltak éppen, elmélkedik az ifjú, ha már szertefoszlottak a szép álmok, vissza kellene térnem az édes anyaföldhöz. Meg kellene fognom az eke szarvát. Igen, kisé elkényesedtem, s tavaly nyáron már megcselekedtem, hogy cérna kesztyűt húztam a kezemre, úgy gerebjéztem a szénát. Édesapám rám-rám nézett, fejét csóválta, hümmögött, de nem szólt. Se baj, majd munkához durvul a kezem. Igen, igen, de előbb töredelmes vallomást kell tennem. Hogyan is kezdeném? Így. Édesapám, én... Az ifjú itt elakad. Elég szépen végig gondolja a drámai jelenetet, talán meg is tudná írni, de elmondani? Soha. Soha. Egyébként nem kell mindjárt vallomást tennem, van még néhány hónapom, nyárra ígértem a diplomát, addig még sok minden történhetik. A vonat pedig vágtat, vágtat, viszi az ifjút, még mindig egyedül didereg. Kihűlt már az a szürke kígyó is, amelyet a kolozsvári állomáson fektettek a lába elé. Már az utolsó alagúton is átszáguldott. Már látja azt a dombon ülő tornácos kőházat, ahol kinyílt az első szerelem virága. Kirepült a madár a fészekből. Vajon boldog-e? Isten áldjon, Ilona! Megyek meghalni. Hallod? Megyek haza meghalni. Délben áll meg a robogó vonat az utolsó állomáson. Ágoston falva a neve. Román falu. Már piroslik benne egy-két cserépfödeles ház. Vasutas emberek háza. A többi ház még mindig zsobfödeles. Egy födél alatt telel ember és állat. Csodálatos. Csak át kell mennünk az Olt hídján, cserépfödeles házak mosolyognak felénk minden faluból. Jobbra Köpec, balra Barót. Mind a kettő már több a falunál, kezd formálódni városias képe. Olt két partja mentén a szántóföld, a rét, ugyanaz. S ím az egyik part mentén még mindig egy födél alatt, zsubfödél alatt ember és állat. A másik part mentén cserépfödeles kőházak, csűrök, istállók. Ki érti ezt? Gábor bácsi vár az állomáson, három falu jegyzője. Lám ő szerzett diplomát, pedig édesapám azért nem tanítatta tovább, mert kicsit nehezen tanult. Ő most a falu legnagyobb gazdája, szánt, vett, s amellett három falu dolgát végzi. Ő méltó unokája András nagyapónak, nem hiába épült a háza is András nagyapó házának a helyén. Ő sem tart hivatalos órát, mint András nagyapó sem tartott. Éjjel-nappal nyitva háza az ügyes-bajos embereknek. Szereti a nép. Nem csak azért, mert véréből való vér, hanem főképpen azért, mert a maga vérét nem tagadja meg. Írásaiért egy piculát sem fogad el. Ő három esztendő alatt végezte a Szentgyörgyi normát. Én nekem meg 15 esztendő kellett arra, hogy nagy senki váljon belőlem. Síkos a hó, szalad a szán, de a Pista nélkül, más társal röpül a fecske. Eladták a Pistát? El. Miért? Egyszer elragadta a legényt, s emiatt édesapám eladta. Ó, Istenem, szegény Pista, besajnálom. 10 esztendeig vitt udvarhelyre meg vissza. Nevetve beszéli Gábor bácsi, hogy a legény felbőgte a falut, amikor a Pista új gazdája elvezette. Ott akarta hagyni az öreget. Hogyha elragadta, ő ragadta el, nem más. Aki fél a Pistától, ne üljön utána. És így tovább. Kicsordul a könny a tékozló fiú szeméből. Nem a hideg, a fájdalom csordítja ki. Ha nem szégyellené, sírva fakadna. Alig-alig tudja visszafojtani. 100 forintot adtak érte, mondja Gábor bácsi, pedig öreg volt már. Én meg a világ minden kincsért sem adtam volna, mondja a tékozló fiú. Megvolt-e a vizsga? Tereli a beszédet másra Gábor bácsi. Az egyik, füllent a tékozló fiú. Hát a másik miért nem? Felelhetett volna így. Azért, mert én még mindig bolond poéta vagyok, aki a világ minden kincseért se adtam volna el a Pistát. De ez a felelet csak most írás közben jut eszébe, akkor így felelt. Mert két vizsgát kell kiállanom, a másikra májusban kerül a sor. Barót között szalad a szán, a tékozló fiú tekintete a postaház ablakára röppen, s elfogja egy nyájas arcú öregember mosolyát. Gergely Feri bácsi ez az öregember. Felköszön a tékozló fiú, szeretettel integet le az öregember. A tékozló fiú egy röpke pillanatban leolvassa az öregember gondolatát. Ez a fiú most viszi a diplomát. Mégiscsak jól cselekedtem, hogy azt a levelet nem az apjának adtam ki. És ennek az öregembernek egyszer majd, talán nem is sok idő múltán, háborogni fog a lelkiismerete. Hát ezért a fiúért szegtem meg hivatalos eskümet. Ihol már Bibarc falva közt repül a szán. Kapu előtt áldogál az öreg esperes. Melegen süt a déli nap, csurog az ereszalja, az enyhe melegben sütkérezik az öreg hosszú szárú pipa a szájában. Egyike azoknak az öregeknek, akik a Rika erdőben megfiatalodtak volt. Ez az öregember tanúja volt az első lépésének, s most örvendezve állítja meg a szánat. Ho-ho, Isten hozta, öcsém! A Mikó kollégiumban üres egy állás, pályázza meg! Nem is kérdi, megvan-e a diploma, oly jó híre van a tékozló fiúnak. Köszönöm, köszönöm, pályázni fogok! A Mikó kollégiumban. Ama Mikó Imre kollégiumában, akiről a tékozló fiú ódát írt. Ódát, mely az udvarhelyi önképzőkör emlékkönyvébe dicsérettel íratott be. Hogyne, hogyne, pályázni fogok a halálra, de haj, én rólam nem írnak ódát. Elhagyják Bibarc falvát, önkéntelen jobbra pillant a fiú. Budai József faluja szinte összeolvad a hegyekkel, alig látszik a hótól. Na kis falu, nem sokára hazajön faültető fiad. Amint kitavaszodik, kortesek lármájától lesz visszhangos hegyvöld, s a te fiadat csendőrök hozzák haza. Van-e már jelöltjük? Kérdi váratlan a tékozló fiú. Van, a főispán fia. Megválasztják? Meg. Rá kell szavaznunk. Természetes, mondja gúnyosan a tékozló fiú. Már ismeri a főispán fiú programját. Elmondta a Szikszaiban vacsorázás közben. Rövid, develős program. Atyafiak, én is szamár vagyok, ti is szamarak vagytok. Választhatok meg. Ördög bánja a főispán fiú programját. Mit bánom én, kiviseli majd az én népemnek a képét. Feléje csillog hegytetejéről a nagybaconi templom bádogfödeles tornya. Csillogtatja a lemenő nap. Bizonyos, hogy az a torony semmit sem sejt a tékozló fiú lelkének vergődéseiről. Nem hallja szíve hangos dobogását, amikor egy másik tornyot pillant meg, a kisbaconi templomét. Épp most kondul meg a nagy harang. Még mindig a vén Mihály András kongatja, aki 10 év előtt széket tett az ő lába alá, amelyről vékony hangon hadarta el Istent dicsérő könyörgését. Mind azt mondja a nagy harang. Gyere haza, gyere haza, mintha bizony hívás nélkül nem is azt cselekedné. No, majd mást mondotok kettesben, ha egyszerre két kötelet rángat vén András Mihály. Mindazt fogjátok mondani, vidd el, dugd el, temetőbe temesd el. Ilyen bolond gondolatokkal foglalkozik a tékozló fiú, ezekkel érkezik meg a falujába. Még áll András nagyapó gyümölcsös kertje a falu alsó végén, a havas koronájú öreg fák komoran merednek rá. Hát ezért ültetett minket a te nagyapád? Szép új kőház fehérlik a patak partján. Gergő háza ez. Már nem Gergő, De Gergely, Benkő Gergely, gazduram. Lám, ilyen szép kőházam volna most nekem, talán szebb is, ha nem szavalom időnek előtte a megfagyott gyermeket. Talán éppen ezen a farsangon vinnék asszonyt a házhoz. Nem, ezen a farsangon nem vihetnék, hisz hátra van még egy sorozás. Ej, de szép kőház ez is! Ugye a Benedek Szabó Gáboré?
Az.
Ősszel jön haza katonaságból, de az apja már felépítette a házat. Ez is iskolatárs, ez is boldog ember. Boldog az egész világ, csak én vagyok boldogtalan. Hát ez mi? A Fűrész utca sarkán régi kőház, a gyámoltalan Benkő Lai háza. Azé a Benkő Laié, aki hajdanában, danában oly szégyenletesen bukott el a kántori pályázaton. A ház elejébe ajtó vágva, ajtó felett fekete tábla, rajta fehér betűkkel. Kón József kereskedése. Mikor jött ide?
Az ősszel.
Milyen ember? Derék ember, csak egy hibája van. Ha házamhoz jön, száraz kenyérnél egyebet el nem fogad. Ez a székely ember. Ez. Neki csak az nem tetszik a zsidóban, hogy kenyérnél egyébbel nem kínálhatja meg. Ha kíváncsi vagy, nyájas olvasó, megsúghatom. Az 1881. esztendőben járunk. Átsuhanunk a nagy hídon, hirtelen kanyarodás, nyitva már a galambúgos kapu, István nagyapó kapuja, ki kétszer járta meg Pestet a franciára mentében, s hazajött. Sebbel, de hazajött. Hiszen én is sebbel, de hazajöttem. Ugye hazajöttem, édesanyám? Ó, édes fiam, de színtelen vagy! Hol hagytad az arcod pirosságát?
Pesten, édesanyám, Pesten.
Megfáztál, ugye?
Nem, édesanyám, nem.
Éhes vagy, ugye?
Nem, édesanyám, nem.
Erre, erre a kicsi házba, itt nyugodalmasabban tanulhatsz.
Mi nem háborgatunk, mondja édesapám.
Sokat kellene még tanulnod.
Nem. Már nem sokat.
Utcára néz a kicsi ház, háza székelynek a szoba is. Két ablakkal néz az utcára, egy kicsi ablakkal a veteményes kertbe. A tyúkleső ablak ez. A nyitott tüzelőben vígan lobognak a hosszú bükkfahasábok, enyhe meleg árad szét a szobában, zsibbasztó, bizsergető melegség. Ha itt maradhatnék örökre, mindörökre, nyilallik át a tékozló fiú szívén. Ha régen feketére festett asztal a szoba közepén, felette függő lámpa, diákkori lámpa. Az ablaknak támaszkodik egy kis asztal, a diákkori asztal. Egy kis heverő divány, háznál szőtt a takarója. Egy alacsony lábú ágy. Ha akarom ágy, ha akarom divány. Két-három szék, köztük egy össze-vissza faragcsált, a diákkori szék. Kirakosgatja a könyveit az asztalkára, sorba állítja a neki való legkedvesebbeket, a többit a ruhapadba dobálja. Vajon látom-e többet? De valamit a táskában hagy. Ezt akkor veszem ki, és zárom az asztal fiába, ha egyedül leszek. Pattog, durúzsol, dorombol a tűz, s egyszerre mit gondol, mit nem a tékozló fiú lehúzza a cipőjét, a harisnyáját, a diáki széket a tűzhely elé állítja, leül a székre, lábát fölteszi a patkára, s úgy melengeti, pirítgatja talpát. Igen tetszik neki a gondolat, hogy gyermek vagyok, gyermek lettem újra. S nem látja meg magán, hogy valójában is az. Gyermek, gyermek, ezerszer is gyermek, haszontalan, rossz gyermek. Az öregek örvendeznek, hogy újra gyermek lett, gyönyörködnek a talpát pirítgató nagy legényben. Édesanyja könnyezve eleveníti fel, amikor a kicsi kis legényke ráült a kemencepatkára, s lábacskáját úgy pirítgatá. Ó, de megnőttél, édes fiam! Benne van-e sóhajtásban, de szeretném, ha még pendelyes gyermek volnál. Ölembe vennélek, két karommal keblemhez ölelnélek, Csókolnálak. A tékozló fiú is elsóhajtja magában. Bár maradtam volna mindig gyermek. Átmennek a nagyházba, a virágos kertre nyílóba, ott vacsoráznak. Az ablakon átfehérlik a tél. A virágos kert mélyen alszik a hó alatt. Ablak alatt a faltövében alszik a májva, elszáradt torzsa is. Nem sokára itt a kikelet, elolvad a hó, májva gyökeréből új élet hajt ki, s majd a meleg nyárban májva virágok hajolnak be a nyitott ablakon. De ő ezeket a behajló virágokat már nem fogja látni. Egyél, fiam, egyél, most is oly kicsi étű vagy, mint gyermekkorodban. Piszkálgat a vacsorában, nem tud a lelke megszabadulni a májva virágoktól, amelyek majd behajolnak az ablakon. Ó, Istenem, min gondolkozol? Neked valami nagy bánatod van, fiam. De hogy van, édesanyám? Riad fel. Tudja, min gondolkozom? Azon gondolkozom, hogy milyen utálatos az a nagy város, és hogy milyen kedves, milyen szép ez a mi kicsi falunk. Mondja a tékozló fiú édesanyja, és könnybe borul a szeme. Azt mondta Ignácka is mindig. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Na ugye, kap Ignácka mondásán, aki szörnyű halálnak halálával, ha meg nem hal, most bizonyosan pap, s talán ő is követni a példáját. Lám, lám, a papunk épp elkészülődik innen. Pap lehetnék itthon. Bizony igaza volt Ignác bácsinak. Még nem merem Ignáckának mondani. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Sokszor eltűnődöm azon, nem jobb lett volna, ha itthon maradok. A kollégiumba nem megyek. Azon a sok pénzen, mit rám költöttek, földre földet vett volna édesapám. Idáig hallgatott a tékozló fiú édesapja, most megszólalt. Ezen én is sokszor eltűnődtem, de mi haszna volt a tűnődésnek? A kismalac is így rít, amikor künn a határon meglepte az eső. Hogyha én ezt tudtam volna, köpenyeget vettem volna. Nagy kedved volt a tanulásra, kedvedet nem szektem, igaz-e? Azt hiszed, nem sírt a szívem, amikor a földjeidet eladogatni kezdted? Pedig a bátyát szánt rajta. Hát csak ugyan megbántad? S gyanakodva szegezi tekintetét a fiúra. Nem, nem bántam. Aztán mi haszna volna, ha megbántam is? De elnézem itt magukat. Felnevelték a gyermekeiket. Ki arra, ki erre, elröpült. Gábor itthon maradt. De nem lakik magukkal. Senki sem lesz maguk mellett, ha egészen leöregednek. Betegség, ha ágyba fekteti, kiápolja. Én olyan messze leszek maguktól. Fiam, mondta most igen komolyan az édesapám. Amikor én téged udvarhelyre vittelek, tudtam, mit csinálok. Tudtam, hogy ezt a gyermekemet a világnak nevelem, nem magamnak. Én is tudtam, sír bele a tékozló fiú édesanyja. A mi öregségünk, a mi betegségünk ne búsítson, fiam. A szántóvető ember, amikor elérkezik az ideje, lefekszik, s fekszik, ameddig Isten úgy rendeli, aztán vagy fel kell, vagy sem. Értem én az egyszerű elmémmel is a te gondolatodat. A tanulás megfinomította a testedet is, a lelkedet is. Bársonnyá finomult rajta a zeke. De maradtál volna csak itthon, a gazdaság volna minden gondod, s fekhetnénk betegen, meg-megkérdeznéd, vajon hogy van édesapám, hogy van édesanyám, s mennél a dolgod után. Édesanyám 5 esztendeig ápolta az édesanyját. Maga is sokat emlegette, édesapám. Emlékszem, világosan emlékszem erre. Jó, jó, zavarodott meg a tékozló fiú édesapja. No, erigy, feküdj le. Erigy, erigy, biztatja édesanyja is. Miattunk ne búsítsd a szívedet. A tékozló fiú átmegy a kicsi szobába, reménytelenül dől le az ágyra. Vége, vége, vége. Mondhatom-e meg ezeknek az egyszerű embereknek az igazi valóságot? És ha megmerném is mondani, világcsúfjára maradhatok-e itthon? Eléje mered a gyámoltalan Benkő Lai szomorú példája. Hazaszorul az ősi házba, az ősi földre. Szép gazdaság marad rá, de gyenge arra, hogy megfogja az eke szarvát, a kasza nyelét. Egész falu kacagja, amint az ökör mellett mendegél, mint egy béres fiú, s az eke szarvát a cselét fogja. Ez a gazda, ő a béres, ökörhajtó kis béres. Én ugyan megfognám az eke szarvát is, a kasza nyelét is, de már trágyás szekéren, pia, mégse szeretnék ülni. Szeretem az erdőt, de már mégsem szeretnék téli hajnalon kibújni a meleg ágyból, befogni a lovat, az ökröt, felmenni az erdőbe, ott egy bükóriás levágni, szánra fektetni, aztán fogom a gyeplőt, gyí, gázolok a hóban, míg a bükóriást hegyoldalából kivontatják a lovak, ki az útra. Hiszen ha ott lehetne kezdeni, hogy már különáll a szán az úton, ott felülök, s csak fognom kell a gyeplőt. Eszébe jut a gazdaságnak sok nehéz, durva, kellemetlen munkája. Vajon hozzá tudok-e durvulni majd? Hajnal felé nyomja el az álom, az édes hajnali álom. Későn ébred, rásüt a tűzhely lobogó lángja. Vajon ki tett tüzet? Édesanyám vagy a cselédlány? Biztosan az édesanyám. Ő hozza be tálcán a kávét nagy talpas pohárban. A tálcán egy újság is. Ágyban iszod-e meg a kávét, édesfiam? Erősen megfáradtál, ugye, a hosszú úton? Nem, nem, fölkelek. Tegye az asztalra, édesanyám. Hát ez miféle újság? Gábornak küldik egy hónap óta, ingyen küldik neki is, a bírónak is. Átadja az újságot. Az ellenőr. Lángba borul a tékozló fiú arca. Ez az a bizonyos újság, amelynél 6 hónapja hever a tárcám. Haraggal löki félre. Hiszen értem, értem, hogy miért küldik ingyen jegyzőnek is, bírónak is. Követválasztás lesz a nyáron. Micsoda pazarlás, mintha bizony enélkül nem választanák meg a főispán fiát. Gyorsan felöltözködik, megissza a kávét, aztán mégsem állja meg, fölveszi az ellökött újságot, a vonal alá röppen a tekintete. Az ő tárcája még mindig ott hever a szerkesztő asztalában, vagy talán nem is hever már ott, rég a papírkosárba került. Papírkosárból a hentesboltjába, hentesboltjából szegény diákok asztalára, szalonnától, töpörtyűtől zsírosan. Így is jó, mondja magában, s ha megjelent volna, mielőtt eljövök, változtat-e az én lelkem nyomorúságán? Újabb tárcát írok, s az is elhever újabb 6 hónapig. Még egy választás, olvassa a vezércikben. Egy táborban lesz a nemzet, a szabadelvű párt táborában. Ott lesz, ott a főispán fia feltétlenül ott lesz. Hát én hol leszek? Egyedül van a szobában, de azért óvatosan körülnéz. A táska fenekéről kihalásza a 6 lövetű pisztolyt, meg a kis katuját, amelyben fűrészpor közt 25 golyó. Hirtelen beteszi a diákasztal fiókjába, a kulcsot ráfordítja, zsebre dugja. Éppen jókor, mert belép az édesapja. Jó kedvet mutatva mondja. Ejnye, ejnye, hát ilyen későn kelnek fel Pesten a gazdák. Fel tudok én kelni hajnalban is, édesapám, majd meglátja holnap. No, hiszen csak tréfálok. Akkor kelsz, fiam, amikor jól esik. Lássa, lássa, édesapám, ha gazda volnék, maga még most is heverhetne az ágyban. Már fenn volnék az erdőn, már le is vágtam volna egy bükkfát. Nem volna jó? Jó, de minek beszélsz hiába valóságot? Ha itthon maradtál volna, én akkor sem heverésznék az ágyban. Hajnalban kipattan a szemem, s kün talál a viradat. Én erre születtem, te másra születtél. Isten rendelte ezt így. Ezt a sok könyvet mind meg kell még tanulnod, mutat a tékozló fiú legkedvesebb könyveire. Fejemben vannak már, csak lapozgatok bennük.
S mégis nyárig várakoznod kell?
Ez a rend. Előbb vizsgáznom nem lehet.
No jó, nyugszik meg, s hívja a tékozló fiút, hogy nézze meg a gazdaságot.
Örömmel látja, hogy egy pajta még teli. Két ökör, két ló, két tinó, három tehén, 5-6 növendékborjú. Pásztorember, mondja a föld öreg szerelmese, egy kecskén kezdi, s egy kecskén végzi. Ahogy kezdettem, úgy végzem én is. A bátyádnak már jóval több van, a leány testvéreidnek is. Ez az igazság. Az ő fiaké a jövendő, öregeké a kuckó. Ha mi marad ebből, neked marad. Ám bátor, sok ökrömet ette meg Pest. Igaz, igaz, Pestnek nagy a gyomra, sokat eszik.
Szeretném mondani, ezzel a gazdasággal megmerném kezdeni az életet.
De belátja, hiába való a ragaszkodása, hiába való a harc az életért. Meg kell halni. Meg. Telnek múlnak a napok, a tékozló fiú mennél kevesebbet mutatja magát a faluban. Várja a tavaszt, különösen a feltámadás ünnepének a virradatát. A tékozló fiú még mindig azt hiszi magáról, hogy ő poéta, hogyha kissé kedvez neki a szerencse, talán, igen, azt hiszi, hogy ő poéta. S de szép lesz, ha poétikus lesz húsvét hajnalán, amikor dereng az ég, amikor éppen kapaszkodik az öreg nap a hegyek hátán, akkor nyomja szívéhez a pisztolyt. Isten veled, élet! Valósággal kéjeleg a tékozló fiú a gondolat nagyszerűségében, bár meg-megzavarja a lélekrendítő jelenet, amelynek napfölkelte után színhelye lesz a kis szoba, amikor oda belép egy öreg asszony. Nem, ezt végig gondolni képtelen. Behunja a szemét, mint ahogy behunja mindannyiszor, ha olyasmi villan meg a fejében, amire gondolni nem szeret. Már leveleket fogalmaz magában, a szüleinek, a testvéreinek, legjobb barátjának, Jobbnak, akitől folyton jönnek a levelek. Minden levél szidja a nyomdát, amely csiga módjára dolgozik. Esztendő múlva, ha lesz könyv, a könyvből. Szegény Jobb, értem a türelmetlenségedet. Te még ifjú vagy, de én öreg vagyok, engem nem izgat a könyv. Engem most az izgat, megírjam-e szüleimnek az igazságot, vagy valami hihető hazugságot eszeljek ki. Igen, tetszik neki ez a mondat. Halálos betegség sorvasztja testemet, lelkemet, nem bírom tovább az élet terhét. Bocsássák meg bűnömet, édes jó szüleim. Esténként 2-3 évvel fiatalabb ifjú látogat el hozzá. Ez is félbemaradt ifjú, mint ő, azzal a különbséggel, hogy ennek a tékozló fiú félbemaradtságáról halovány sejtelme sincs. Néhány osztárt járt a fiú, hirtelen letört, most Gábor bácsinak írogat, mivel hogy az írása szép. Szabó Náci neve az ifjúnak. Fia annak a Szabó Józsefnek, akiről fel van jegyezve a könyv elején, hogy kisgazda létére 4 fiú közül 3-nak épített kőházat. A negyedik, Náci, nem kap kőházat, mert ő is megcsalta az apját, mint ahogy megcsalta Benkő Ádám, s mint ahogy megcsaltam én. Megcsaltam. Meg. Idézőjel nélkül, valósággal meg. Kellemesen telnek az esték a barátságos meleg szobában. Sokáig fennmaradnak, a forró meleg hamuban pityókát sütnek, diákkori emlékeket elevenítenek fel, nagyokat kacagnak, s a tékozló fiú már most abban is kéjeleg, hogy mi könnyen hagyja itt az életet, melynek terhét nem bírja tovább. Néha-néha elszólja magát, de a másik tékozló, mintha nem venné észre, vagy tán színleli, hogy nem. Elő-előveszi pisztolyát, mutatja, hogy golyó van mind a 6 csövében. Nevetve nyomja szívéhez. Látod, mondja, Benkő Ádámnak csak 2 csövű pisztolya volt, s egy lövéssel eltalálta a szívét. Azt írta Anikónak, fáj a szívem, hozzálőttem.
Ha egyszer a szívem igazán fájna, én is hozzálőnék. Náci ilyetten rántja félre a pisztolyt. Ó, te bolond! Kacag a tékozló fiú. Hisz az én szívem nem fáj. Egy leányt szerettem még eddig, két esztendeje, hogy férhez ment, s lásd, élek. Diák szerelem volt, jegyzi meg kicsinylően a tékozló fiú. Mimi, hogy repülnek a napok, hetek. Még lobog a tűz helyen egész nap, de már itt a kikelet. Egyszerre csak itt a húsvét. Siess, fiú, siess! Búcsúzkodjál szép csendesen a kicsi falutól, az erdőtől, a mezőtől, gyermekkorod kedves emlékű helyéitől. Hiába adod a hidegvérű gavallért, érzelgős fiú vagy te, a hegyes, völgyes, erdős ország hamisítatlan fia. Nem vetted észre, hogy mások a te néped nótái, mint a végtelen síkságon élő magyar testvéreké? Az érzelgős fiú hazajöttében messziről látta Benkő Gergely szép kőházát. Most elindul, hogy gyermekkori pajtását saját fészkében lássa. Valóban szép ház, kívülről hasonlatos a Gergely bácsiéhoz. Áll még az ősi ház is, de megütődve hallja, hogy juhok bégnek a virágos kertre nyíló szobában, ahol egykor Benkő Ádám hangja csengett, szavalván Petőfi verseit. Néhány Garádics vezet a kőoszlopos tornácra, kopogtat az ajtón, senki sem felel. A kilincset megnyomja, nem nyílik az ajtó. Megy a konyha felé, benyit, együtt a család, az öregek s a fiatalok. Két ágy a tágas konyhában, mindjárt megérti, miért bégnek juhok az ősi házban. Ez a két ágy az öregeké. Nagy az öröme Gergelynek, a fiatalasszonynak is, aki különben anyai ágon Benedek sarjadék. Örvendeznek az öregek is, de első pillanatban látja a tékozló fiú, hogy öreg Benkő Dániel Ádámot látja benne, mintha gyanakodva nézné, vizsgálná. Vagy csak a bűnös, a tékozló fiú látja így. Bemennek a szomszéd szobába, de mielőtt leülne, a házat bezárja. Két nagy szoba, egy oldalszoba, szinte úri képe van. Valósággal kirí belőle Benkő Dániel, aki hű maradt az ősi viselethez. A tékozló fiú nem győzi dicsérni a háznak külsejét, belsejét, s nem bírja visszafolytani a sóhajtást. Ilyen házam lehetne most nekem is. Különb házban lakol te Pesten, mondja Gergely, aki hol magáz, hol tegez. De nem az enyém. Majd lesz neked is, vigasztalja Gergely. Drága lehet ott a ház, szólal meg az öreg, s úgy érzi a tékozló fiú, vajon jól érzi-e, hogy szúrós szeme rászegeződik. Bizony drága, keresztapám uram, a tanári fizetésből éppen csak, hogy megél az ember. Pótold a főddel, mondja Gergely. Egyszer a főd is elfogy, jegyzi meg az öreg, s bár ezúttal félrenéz, mégis mintha tűvel szurkálnák a tékozló fiú arcát. Sajogva sajog. A föld elfogy, de a tudomány megmarad, bölcselkedik Gergely. Jobb, ha mind a kettő megmarad, tapint az igazi igazságra a föld öreg szerelmese. Közben az asszonyok eltűnnek a konyhába. Behallik a kolbász sistergése, ajtóhasadékán átszűrődik az illata. Ez a kolbász a tékozló fiú tiszteletére sistereg. Az udvarra néző ablak előtt elvillanni lát egy cselédleányt, két kezében két kupa bor. A tékozló fiú tiszteletére hozódik a bor. Bizonyosan a Benkőjaka pincéjéből. Minden ősszel eljár a szüretre. Bejön kipirult arccal a szép éfi asszony, asztalt terít, aztán kifordul, behoz egy nagy tál kolbászt, még sistereg a zsírjában. A tékozló fiú, bár nem éhes, meg sem próbálja a szabadkozást. Íme, mondja magában a tékozló fiú, így szeretnék élni én is, együtt az én öreg szüleimmel. Az én szüleim azonban nem a konyhán laknának. Ővék lenne a legszebb szoba. A tékozló fiú igen dicséri a kolbászt is, a bort is, bár a kolbász is, bor is, majd elakad a torkán. Pedig a kolbász is pompás, a bor is pompás, de a tékozló fiú szüntelen a halálra, a kikerülhetetlen halálra gondol. Egy-egy kérdésre szórakozottan felelget. Kérdi az öreg a harmadik vagy az ötödik pohárnál, megvolt-e az egzámen? Meg lesz, felel a tékozló fiú. Azaz, az egyik megvolt, a másik májusban vagy júniusban lesz. Az öreg ember erre semmit sem szól, a pohárba mered, de a tékozló fiú mégis arcán érzi a szúrós tekintetet. Rémülten olvassa le az öreg ember arcáról a gondolatot. Ez is megcsalta az apját. A tékozló fiúnak hiába marasztalják, nincs maradása. Azt határozza az úton hazafelé, hogy nem búcsúzkodik senkitől, még a testvéreitől sem, csak az ő kedves emlékű helyeitől. Ezek nem vizsgálódnak, nem gyanakodnak, ezek nem firtatják, megvolt-e az egzámen. Egyszerűen örülnek, bizonyosan örülnek, hogy újra látják Elekecskét, aki lám, de nagy legényé serdült, amióta nem látták. És a tékozló fiú e naptól kezdve erdőn, mezőn csatangol. A kertjük végén kezdi, ahol a macskás patak csörgedez. Itt sírdogált egyszer, régen, 4 esztendős korában. Édesanyja keményen megpirongatta, s a kisfiú elhatározta, hogy elbújdosik, mégpedig Móduvába. Móduva, Moldova volna. Ide bújdosott hajdan sok-sok székely, aki nem lelé honnyát a hazában. Erről sokat hallott a kisfiú. Ő is Móduvába bújdosik. Kivett a tálból 4 főtt pityókát, kendőbe csongolította, egy orvosságos üveget megtöltött vízzel, így indult Móduvába. El is jutott macskás patakig, ott leült a patak partjára, sírt, sírdogált, aztán megéhezett, megette a 4 pityókát, fenékig ürítette az orvosságos üveget, és szép csendesen hazamendegélt. Ne macskás patak, Isten veled! Most egész komolyan elbújdosom. Móduváról eszébe jutott a tékozló fiúnak, hogy tavaly nyáron Tórjára utaztában a nagybaconi erdőn találkozott 2 zsidó fiúval. Munkácsi Bernát volt az egyik, Kunos Ignác a másik. A tékozló fiú kocsin utazott. A 2 zsidó fiú az apostolok szekerén jött Móduvából, ahol a csángó nyelvjárást tanulmányozzák. Lám, lám, mondja a tékozló fiú, ha velük tartok, most nem kellene elbújdosnom Móduvánál messzebb, sokkal messzebb. Megy, mendegél a tékozló fiú, a macskás erdőnek tart, ahol először bukkan ki száraz levelek alól a gyócsé, tudományos nevén a kikeleti hóvirág, utána a kakas élő, tudományos nevén a vörös nyakagyar. Sokszor kijárt ide kisfiú korában, kalapja karimáját teletűzdelte gyócsérbokrétával. És gyakran kijárt az erdő mellé tavasznyíltán egy deli szép legénnyel, a juhok pásztorával. Édesanyja fehér cipót, szalonnát, túrót tett egy kicsi tarisznyába, azt a fiú nyakába akasztotta, kezében egy botocska, jaj, de büszkén lépdegélt a junyáj után. Szentül hitte, hogy Baló János nála nélkül nem tudná megőrizni a juhokat. S mely keservesen sírt, amikor egy bárányka eltűnt. De kisült, hogy tréfás kedvű Baló János madzaggal egy bokorhoz kötötte. Volt otthon nevetés. Aholni, most is juhokat őriz Baló János. Úgy szeretne hozzá menni a tékozló fiú, de hát ha ez is megkérdezi, no kicsi gazdám, megvolt-e az egzámen? Talán a juhok is mindazt bégetnék. Be, megvolt-e, be, megvolt-e. A borvízkúthoz is elmegy a tékozló fiú. Iszik is a vizéből, de mintha megromlott volna. Szüntelen a kisbaconi diákokat látja, akik közül 3 már rég por és hamuvá lett, s íme készülődik a 4. is. Átok van ezen a falun. A tékozló fiú nem bírja tovább a búcsúzkodást. Beül a kicsi házba, csak az udvarra jár ki. Még egy hónap választja el a feltámadás ünnepétől, s már megírta a búcsúleveleket, azokat százszor is elolvassa. Igen szépeknek, igen érzékenyeknek találja, s el is érzékenyül rajtok. Közben különös nagy figyelemmel kíséri az ellenőrt, melyet minden reggel behoz a kávéstálcán az édesanyja. Így hozza be majd húsvét reggelén is. A tékozló fiú behunja szemét, a következendőket végig gondolni nem meri. Náci állandó esti vendég. Talán sejt ez a fiú valamit? És ha sejt is, a tékozló fiút nagy erős szándékának végrehajtásában megakadályozni tudja-e? Náci éjfélkor rendszerint elbúcsúzik, ő pedig a halálát virradóra tűzte ki. Húsvét virradóra. A tékozló fiú egyik eszével szeretné ugyan megvárni az ünnepet, úrvacsorát venni, aztán húsvét hétfőjén meghallgatni a piros tojásért kántáló fiúkat, vajon az ő gyermekkorabeli rigmusokat hadarják-e most is. A másik eszével erősen ragaszkodik húsvét első napjának virradatához. Így lesz költői, igazán költői a halála. Így írta meg Jobbnak is a levelében. Húsvét ünnepének virradatán lövök a szívemhez. Ezen ő már nem másít, maga előtt szégyellené ezt. Sok minden egyébért kellene szégyenkeznie, át is villan agyán sok-sok szégyelleni való, de csökönyösen behunja a szemét, így hessegeti el a kellemetlenkedő gondolatokat. Náci pontosan eljön húsvét szombatján este is. Nyugtalanul várja a tékozló fiú, mert reggel egy levelet bízott rá, Jobbnak szóló ajánlott levelet. Fontos, igen fontos, hogy ez a levél postára adassék, mert különben megtántorodhatnék az utolsó pillanatban. Jön Náci, hozza a feladó vevényt. Tehát vége. Megtántorodásnak, visszafordulásnak helye nincs. De hátra van még a meghalásnál is súlyosabb feladat. Hogyan búcsúzzék el a szüleitől úgy, hogy azok semmit észre ne vegyenek? Szeretné hosszan, sokáig ölelni, csókolni az édes jó anyát, aki őt legjobban szerette összes gyermekei között. Szeretné megcsókolni édesapja munkás kezét, mely fél száz esztendő óta hinti a búzát az édes anyaföldbe. Annak az édes jó apának a kezét, aki összes gyermekei közül reá áldozott a legtöbbet, és, mint a Mátyás király parasztja, sárba dobott minden krajcárt, amit ennek a tékozló fiúnak adott. Talán belopódzik éjjel, amikor első álmukat alusszák, s csókot lehel rájuk. És ha fölébrednének, mit mondjon? Már zavarosabb a feje, sem hogy a feleletet megtalálná. Nyílik az ajtó, belép az édesanyja. Gyere, fiam, vacsorázni, mondja a tékozló fiú. Ma nem vacsorázok, édesanyám, fáj a fejem. Fáj, hiszen azért bejöhetsz. Gyere be, édes fiam. Ó, édesanyám, én mennék jó szívvel, de csomagolnom is kell. Igen, én holnap Pestre megyek. Hová? Néz rémülten tékozló fiára az anya. Pestre, édesanyám, Pestre! Hisz eddig mindig azt mondtad, hogy pünkösdöt is itthon innapolod. Mondtam, de mást határoztam. Nem tudok itthon tanulni. Azt hittem, tudok. Csalódtam. A tékozló fiú hangja mind remegőbb. Torkát folytogatja a sírás. Nem bírja visszafojtani. Zokogva öleli, csókolja édesanyját. S most, hogy sikerült a búcsúzás, összeszedi magát, könnyeit letörli, s megígéri, hogy mégiscsak itthon tölti az ünnepet. No, ne sírjon, édesanyám, megyek, magukkal vacsorázom. Hívják Nácit is, de Náci már vacsorázott. Ott marad a kicsi szobában. A tékozló fiú apja már az asztalnál ül, az ellenőrt olvassa, amellett a kicsi álló lámpa mellett. s most nagyszerű ötlete támad a fiúnak. Hirtelen édesapjához siet, elkapja a kezét, s megcsókolja, különös hevességgel csókolja meg. Az apa csodálkozva néz rá, de a fiú nevet. Tudja, miért csókoltam kezet, édesapám? Amint beléptem, azt hittem egy pillanatra, hogy most érkeztem haza húsvéti vakációra. Nevet az apa is, nevet az anya is. Jókedvre derülnek mind a hárman. Jaj, de szeretnék még egyszer gyermek lenni, mondja a tékozló fiú, s végig kántálni a falut piros tojásért. Emlékszem, egyszer annyi tojás gyűlt össze, hogy nem fért a tarisznyámba, tele voltak a zsebjeim is, csak úgy potyogtak ki a piros tojások. Próbáld meg most is, enyeleg az apa, de el tudnád-e mondani a húsvéti rigmusodat? Ó, akár hármat is egy végtiben. Kisfiú koromban ezt mondtam. Ez háznak kis kertjében van egy rózsatő, rózsás kertben nevelje a jó teremtő. Vizet öntök a tövére, szálljon áldás a fejére, az Istentől ezt kérem, piros tojása bérem. Ó, Istenem, sóhajt fel boldogan az anya. Hát nagyobb korodban melyiket szavaltad? Enyeleg tovább az apa. Nagyobb koromban? Ezt né? Kedves bátyám uram, ez ház családfője, kedves néném asszony, Ednek kedves nője, szomorú nap vala ezelőtt harmadnap. Nagy kínok közt halt meg a legnagyobb főpap, de már kiszabadult a halálfogságból, feltámadott, s kijött a gyászkoporsóból. Egy kedves leánkát ide szalasztottunk, akinek mi mindig a nyomában voltunk. Nyájasan akartunk mi ővele bánni, őtet egy pár tojás meg fogja váltani. Mégpedig pirosra meglégyen az festve, úgy a vízöntéstől meg is lészen mentve. Szóról szóra így van, egy szót sem hibázott. No, őfi leány, incselkedik az apa, hol a piros tojás? Itt van! Hozza már az édesanyja nagy boldogan, s egy pár piros tojás dug a tékozló fiú zsebébe.
Mintha lakodalomba menne, oly vidáman búcsúzik szüleitől a tékozló fiú. Az ajtóból másodszor is jó szakát kíván, s hogy a másik tékozló fiú se fogjon gyanút, vidáman nyit be a kis szobába, ahol ez régi újságokban lapozgat. Éjfélkor búcsúzik Náci, s a tékozló fiú egyenest az asztalnak tart. Kissé megütődik, hogy a fiókot elfeledte bezárni. De hisz ott a pisztoly, ott a golyós katuja is. Kiveszi a pisztolyt, leteszi az ágy feje mellé a székre. Szépen levetközik, lefekszik, a pisztolyt felveszi, a szívéhez nyomja, aztán ismét leteszi a székre. Ez a főpróba. A közeledő dráma főpróbája. Behunja a szemét, de nem azért, mert el akar aludni. Azért hunja be, amiért már annyiszor hunyta be világos nappal is, hogy ne lássa a kellemetlenkedő gondolatokat, az orca pirító emlékeket. De mennél erősebben behunja a szemét, annál gyorsabb iramban száguldanak össze-vissza azok a kellemetlen, orca pirító gondolatok, a becsukott szemre nem jön álom. Minek is jöjjön, hiszen mindjárt virrad. Akkor majd megkezdődik az alvás, a soha véget nem érő. Holnap reggel bejön az édesanyám, hozza tálcán a kávét, a friss kalácsot, s az újságot. Holnap két öreg ember megy Istennek házába úrvacsorát venni. Holnap egyik öreg ember azt kiabálja, megcsalt, megcsalt. A másik öregember magát átkozza, az ő bús beteg teje lett fia halálának okozója. Holnap kevesen mennek Istennek házába, az egész falu ide csődül, nagy lesz a megháborodás, azaz nem felháborodás. Holnap Benkő Dániel keresztapám uram legyinteni fog a kezével, tudtam, hogy így lesz, és diadalmaskodni fog Balandi Józsiné. Ugye megmondtam, hogy sohasem lesz pap belőle. Vízbevető hétfőn nem temetnek, mert akkor még nem telik le a 48 óra. Ünnep harmadnapján temetnek, talán délelőtt, talán délután. Az én koporsómat nem kíséri diákbanda, mint a Boda Elekét, a Benkő Ádámét, a Benedek Antalét. De talán az én első tanítóm elénekel, talán a pap is mond egy könyörgést. Az a pap, akit a 10 éves fiút a katedrába feleresztette. Vajon nem verik-e félre a harangot, mint jégverés közelettén, amíg a temetőbe kivisznek? Ó, virad! 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 A tékozló fiú megragadja a pisztolyt, a szívéhez nyomja, meghúzza a ravaszt. Éles csattanás! Csütörtököt mond a pisztoly. Mi ez? Újra meghúzza a ravaszt, dühösen húzza meg, éles csattanás ismét. Másodszor is csütörtököt mond a pisztoly. Magán kívül ugrik ki az ágyból, reszketve szalad az ablakhoz. Mind a 6 cső üres. Ez a náci műve, hebeg a tékozló fiú, s keble majd kiszakad, úgy ver a szíve. Kirántja a fiókot, az lezuhan a földre, felkapja a golyós katuját, turkál a fűrészporban. Egyetlen egy golyó sincs benne. Most már világos. Náci gyanút fogott. Náci ellopta mind a 25 golyót. A levéllel, a halált jelentő levéllel pedig vágtat a gyorsvonat. Talán már ott is a levél Pesten, talán már siratja is jobb, legjobb barátját. S ő él. Micsoda szégyen. Azt fogja hinni, gyáva volt. Meghátrált az utolsó pillanatban. Elernyetten, lehetetlenül hanyatlik az ágyba, arcra borulva zokogja el nagy lelki nyomorúságát. Aztán, mint a sokáig síró gyermek, őt is a sírás elaltatja. Harangszóra ébred föl, az öreg harang templomba hívó szavára. A tűz már leszakadt, alig pislákol. Révedezve néz körül, simogatja a homlokát. Hogy is volt? Mi is történt vele? Az asztalon ott hevernek a halált jelentő levelek. A pisztoly? Hol a pisztoly? A párnája alatt találja meg. Rémülten tünteti el a bűnjeleket. A pisztolyt fiókba zárja, a leveleket tűzbe dobja, s mint aki jól végezte dolgát, visszafekszik az ágyba. Éppen jókor, mert nyílik az ajtó, ki tudja hányadikszor, jön az anya, hozza a kávét, friss kalácsot, a tálcán az ellenőrt. Sokáig aludtál, édes fiam, nem jössz templomba? Nem veszel úrvacsorát? De, veszek, hogy ne vennék, édesanyám? Ó, Istenem, de örvendek, kelj fel hát, mindjárt másodikat harangoznak. Gyorsan felkel a tékozló fiú, öltözködik, a reggeli mellé ül, s pesti szokás szerint egy időben olvasni és reggelizni kezd. Természetesen futó pillantást vet a vonal alá, s halljatok csodát! Ott táncol a rovat alatt a neve, tulajdon az ő neve. Hát nincs feltámadás! Újjong a tékozló, s egyben igen naív fiú. Lám 10 hónapos alvás után feltámadt az ő elméjének szülöttje. Hol van halál, a te diadalmad? Hol van koporsó, a te fullánkod? Üdvözlégy, élet! Szép, ifjú élet! Igen, igen, ezt én gondoltam ki, ezt én írtam, itt a nevem. De szép az élet! Ó, de szép! Nem, nem, feltámadunk, többé nem halunk meg. Milyenk az élet? A dicsőséges jövendő. Íme ez a gyermek. Még 6 órája sincs, a halálban volt minden reménysége, s már öleli, csókolja az életet, az ő szerelmesét. Vidám szívvel megy a templomba, s már azon sem ütközik meg, hogy szaporodnak a kalapos lányok, a krinolinos asszonyok, megfeketedett sok fehér harisnya, sok örvendetes tudomásul veszi, hogy itt is halad a világ. Lefelé? Fölfelé? Azt majd ezután állapítja meg. Vajon látja-e még a fiú arcán valaki, hogy ez a fiú virradatkor meghalni akart. Nem, nem látja. Honnan láthatná, amikor arca, szeme úgy ragyog? Náci fent van a karzaton, Benkő tanító bácsi mellett. Arca olyan ártatlan, mint a ma született gyermeké. Szépen csengő hangja végig csendül Isten házán. Ez húsvét ünnepében. Még mindig cseng Vajna Rózsi éles hangja is, még mindig ugyanazon az arcon csüng a tekintete. Ő még mindig leány, és úgy tetszik, hű lesz, mint halálig. A Vén Balázs bariton hangja oly kedvesen reszked bele a hívők énekébe, nem különben Gál János keresztapám uramé is. Ennek a fiúnak most minden szép, minden gyönyörű és megindító. Áhítattal veszi szájába Jézus megtöretett testét, és issza meg Jézus kiontatott vérét. Áhítattal néz az ég felé. Hiszek benned, Uram, hiszek. A tékozló fiú vidám szívvel készülődik az utálatos Pestre, amely már nem is olyan utálatos. A tékozló fiú azonban nem akarja megbúsítani édesanyját, aki ünnep után felkészíti a szövőszéket, s azon egy rendruhára valót sző a fiának. A tékozló fiú ismét igazi székely fiú akar lenni, aki nem szégyel járni az aszfalton, édesanyja szőtte fonta ruhában. Ezt veszi föl, amikor indul az útnak, a nagy útnak, amelynek végetáján ragyogni lát egy csillagot, a betlehemi csillaghoz hasonlatosat. Hiszi, szentül hiszi, hogy az ő dolgába Isten beleavatkozott, személy szerint beleavatkozott. Hát, Isten nevében előre. Még egy meleg pillantást vet a vasúti kocsi ablakából erdőzúgásos, vadgalamb szólásos, szép erdővidék felé, az édes anyaföld felé. Ez a pillantás egy szent fogadalom. Tied a szívem, tied a lelkem, tied mindenem, édes anyaföldem. Vége.